Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Végső tiszteletadással búcsúztak szombaton Ferenc pápától. A katolikus egyház fő előtt 200 000-es tömeg tisztelgett a Szent Péter Bazilika előtti téren. A pápa lelki üdvéért Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium 91 éves dékánya gyászmisét mutatott be. Szent beszédében méltatta Ferenc pápa életművét a Szentatyának az oltár elé helyezett lezárt koporsója előtt. Ferenc pápa közvetlenségét, a szegények, a menekültek, a periférián élők iránti elkötelezettségét és a béke melletti kiállását hangsúlyozta Giovanni Battista Re bíboros. A gyászmise után a Szentatya koporsóját fehér pápa mobilra helyezték, mely őt a városon keresztül a Santa Maria Maggiore bazilikáig végső nyughelyéig vitte. A bazilikában a sírbatétel szertartása a Szentatya végakaratának megfelelően privát módon történt, csak a hivatalosan erre kijelölt személyek és a pápa családtagjai voltak jelen. Személyi változások történtek a kormányban, a Nemzetgazdasági Minisztériumban kineveztek egy helyettes államtitkárt, a miniszterelnöki kabinetirodából egy pedig lemondott, írja a Híradó portálja. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter javaslatára Lukács Zsuzsannát 2025. április 25-i hatállyal kinevezték a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárává. Nem ez volt az egyetlen személyi változás a kormányzatban. Egy miniszterelnöki határozat szerint lemondott hivataláról Benkő Tamás János, a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkára. Megbízatása április 30-án szűnik meg. Támogatják a kormány inflációs intézkedéseit, ugyanakkor számítanak az árrésstopp májusi kivezetésére a hazai élelmiszerkiskereskedők, írja az Index az Országos Kereskedelmi Szövetség közleménye alapján. Az OKS szerint az intézkedés oka a magas infláció volt, ami most már csökkenő pályára állt. Ezért bíznak abban, hogy a kivezetésre minél előbb sor kerül, mivel annak hátrányos hatásai az idő múlásával halmozódnak a kiskereskedők és a beszállítók üzletvitelében. A magyar fogyasztók érdeke is az, hogy magas színvonalon, jó áron szolgálják ki őket a kereskedők, fogalmazott közleményében az Országos Kereskedelmi Szövetség. A rövid ellátási láncok fejlesztésének kialakításának támogatására új pályázat jelent meg 1,6 milliárd forint keretösszeggel. A támogatási kérelmek benyújtására pedig május 14-től lesz lehetőség, jelentette be Feldman Zsolt. Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára kiemelte, a felhívás fő célja a közvetlen termelői értékesítés erősítése, ami a gazdálkodóknak és a fogyasztóknak egyaránt előnyös. A rövid ellátási láncnak köszönhetően a termelő által előállított élelmiszer értékesítése a lehető legkevesebb köztes szereplőn keresztül történik a fogyasztók számára. Így a termék eredete egyértelmű és nyomon követhető. Bővítette a kormány az egyedi döntéssel nyújtható kutatásfejlesztési beruházási támogatásokra jogosult kisvállalkozások körét, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, az eddigi 100 helyett a legalább 50 főt foglalkoztató vállalatok is kaphatnak támogatást, ha szabadalmaikat Magyarországon jelentik be. A Ryanair 2025-től jelentősen módosítja szabályzatát, írja a repjegy.hu. Az új előírások befolyásolják a becsekkolás folyamatát, sőt még azt is, hogyan kell megérkezni a repülőtérre. Hogy elkerüljük a váratlan kiadásokat és bosszúságokat, az alábbiakra kell figyelni. 2025 májusától a Ryanair teljesen megszünteti a papíralapú beszállókártyákat, így minden utasnak kizárólag digitálisan kell majd igazolnia magát a beszállás során. Az új rendszer értelmében a mobil beszállókártya kötelezővé válik, és azt kizárólag a Ryanair alkalmazáson keresztül lehet majd elérni. Híreink végén az időjárásról. Általában derült száraz időben lesz részünk, de a délkeleti tájakon gomoly felhős idő várható, ott kis eséllyel egy-egy zápor előfordulhat. A többfelé élénk északkeleti szelet az északi középhegységben és az északalföldön helyenként erős lökések kísérhetik, majd délutántól fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között valószínű. Késő estére 7 és 16 fok közé hűl le a levegő.
Reklám. Megjelent az új ember, Ferenc pápa külön száma. A tartalomból. A népek pápája volt. Erdő Péter bíboros prímás részvédtávirata Ferenc pápa halálára. A remény embere. Veres András győri megyés püspök az MKPK elnökének írása. A Szent Atya, aki Radnótit idézte. Az Úr ma és örökké él. Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete. Keresse az új ember külön számát a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Vasárnap reggel rajtam van az ünneplő ruhám, a cipőm kifényesítve az előszobában vár. Az autót is lemostam, nálam van a legszebb bibliám, minden készen áll, rajta indulás. A szomszédom minden vasárnap reggel füvet nyírt, hangosan köszönt, oda hívott, s néha-néha sírt. Elmondta, mi a szívét nyomja, csak néztem rá, és zárva volt a szám. Az életem túl sokszor zárva tartotta a szám, úgy éreztem nem hiteles tőlem a bizonyság. Majd elmondom jövő héten, vagy talán azután, de most mennem kell, mert sok dolgom van és várnak rám. Az életem túl sokszor zárva tartotta a szám, úgy éreztem nem hiteles tőlem a bizonyság. Majd elmondom jövő héten, vagy talán azután, de most mennem kell, mert sok dolgom van és várnak rám. Vasárnap reggel rajtam van az ünneplő ruhám, a
cipőm kifényesítve az előszobában vár. Az autót is lemostam, nálam van a legszebb bibliám, minden készen áll, rajta indulás. A szomszédom minden vasárnap reggel füvet nyírt, hangosan köszönt, oda hívott, s néha-néha sírt. Elmondta, mi a szívét nyomja, csak néztem rá, és zárva volt a szám. Az életem túl sokszor zárva tartotta a szám, úgy éreztem, nem hiteles tőlem a bizonyság. Majd elmondom jövő héten, vagy talán azután, de most mennem kell, mert sok dolgom van, és várnak. Sokszor zárva tartotta a szám, úgy éreztem, nem hiteles tőle a bizonyság. Majd elmondom jövő héten, vagy talán azután, de most mennem kell, mert sok dolgom van, és várnak rá. Hirdest, hogy van remény, a szomszéd a bizonyság. Majd elmondom jövő héten, vagy talán aztán, de most mennem kell, mert sok dolgom van, s várnak rá. Túl sokszor zárat tartott a
táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Műsorunk mai tartalmából a presbitériumok fejlesztésén és a határon túli magyar református közösségek megerősítésén dolgozik a horvátországi református keresztény kálvini egyház püspökével, Szent Péterrel beszélgetünk.
Vannak, akik úgy érzik, hogy mi itt fölöslegesek vagyunk, túl sokan vagyunk. A 90-es években, amikor Horvátország létrejött, akkor, ha jól emlékszem, 26 ezer magyar volt Horvátországban. És azóta ennek a magyar közösségnek a kétharmada eltűnt. Azért ezen is érdemes elgondolkodni.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református egyházközséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról, a magyar református öntudat határon túli erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni.
Pocsai Vince sok időt tölt bibliaolvasással, és legalább ugyanennyit az Esztergapadnál. A nyugalmazott lelkipásztor régóta a fafaragás szerelmese. Alkotásai templomokat díszítenek szerte az országban.
Mondjuk a két kezemet, a szememet lefoglalja a faragás, de viszont a lelki világomat pedig éppen ezt tölti ki, az a csend, ahol egyedül vagyok, közben mondom, alkotok, viszont a lényeg az, hogy hangolódok ráfra, és hogy a gondolatok olyan csodálatosan jönnek, amit úgy szépen összetudok rakni magamba, anélkül, hogy esetleg bárki megzavarna.
Ez tehát mai témakínálatunk. Tartsanak velünk! Élő hit nélkül nincs egyház, mondja Szent Péter, aki második ciklusát tölti a horvátországi református keresztény kálvini egyház püspökeként. A presbitériumok fejlesztését és a határon túli magyar református közösségek megerősítését tartja legfontosabb feladatának. 24 gyülekezetben nagyjából 2000 ember, köztük cseh és horvát anyanyelvű hívők tartoznak hozzájuk. Van gyülekezetük Zágrábban és a tenger mellett is, de a legtöbb közösségük a baranyai és a szlavóniai térségekben él. Szent Péter azt vallja, Isten arra rendelte őket, hogy nemzetépítő magyarként jobbá tegyék környezetüket. Megmaradásuk záloga a krisztusi szeretet.
Egész ciklus kellett ahhoz, hogy munkaközösséget tudjunk alkotni. Most a presbitériumok fejlesztése lesz a következő. Ez paralel együtt megy a gyülekezeteknek a megerősítésével. Pont ezen alapszik, hogy egyszerűen eljussunk mindenkihez. Mert több gyülekezetességben egyszerűen fizikailag sincs erre kapacitás, és ezért be kell csatlakoztatnunk a presbiter testvéreket arra, hogy azt a missziói munkát, amit a gyülekezetekben végezni kell, ezt teljesíteni tudjuk. És Istennek hála, erre van is lehetőség, és van is szolgálati tehetség. Élő hit nélkül nincs egyház. Ezen kell dolgodnunk, mert lehetünk mi óriási tömegeket, és most ezt pejoratíve mondom, mozgató közösség, meg nagy magyarkodást is végezhetünk, de hogyha nincs közöttünk az a krisztusi szeretet, az az összetartó erő, amit a Szentlélek ad, ami miatt egyház vagyunk, hogy nem csak egymás terhét hordozzuk abba az értelemben, hogy segítünk egymásnak, hanem bizony nem csak vigasztaljuk, hanem intjük is egymást zsoltárokkal és dicséretekkel. Ha ez nincs, akkor nem egyházként működünk, és ezen úgy gondolom, hogy most jó úton vagyunk. Lépésről lépésre, gyülekezetről gyülekezetre, emberről emberre kovácsolódik egy olyan közösség, amely nem csak nevében egyház, hanem működésében is.
A számok makacs dolgok, a horvát népszámlálás eredményei szerint 10 000 alá csökkent a magyarság száma az országban, ebből 2000-en vannak, akik hitüket gyakorló reformátusok. Talán nevezhetjük ezeket kedvezőtlen adatoknak, mit jelent ennek ellenére mégis ma magyar református kereszténynek lenni Horvátországban, és milyen kihívások elé állítja ez önöket?
Először is a 10 000-ből, amit az állami összeírásból tudtunk meg, van egy nagyon érdekes adat, hogy van 2000 olyan magyar, akinek nem magyar az anyanyelve. Ez számunkra, vagyis számomra is egy nagyon súlyos és elgondolkodtató tény, mert hogyha azt feladjuk, hogy nyelvében él a nemzet, akkor már nem sok minden az, ami bennünket úgymond köt a röghöz, mert akkor már a mi református istenhitünk is megkérdőjelezhető, arról nem beszélve, hogy esetleg a történelmi szemléletünk, vagy az öntudatunk valójában az is megkérdőjelezhető. Mert nagyon furcsa az, hogy attól függetlenül, hogy Horvátország egy ilyen több mint 3 milliós ország, és akkor van benne 10 000 magyar, és mégis vannak olyan helyzetek, amelyek valójában sovinizmusra, gyűlöletre mutatnak, vagy abból élnek és táplálkoznak. Tehát ez nagyon, nagyon súlyos. De hát bocsánat, ez egy történelmi tény, hogy volt itt egy ország, amelyikbe mi, magyarok úgy tanultuk, és úgy tudjuk a mi történelmi szemléletünkben, hogy éppen a horvátok voltak azok, akik velünk több mint 800 évig együtt éltek. Gondoljunk csak vele abba, hogy ők annyira megmaradtak, hogy lett nekik új országuk, és most van belőlük ilyen sok. Mindent megvalósítottak, amit meg lehetett valósítani, hiszen benne vannak az Európai Unióban, NATO-ban, az Euró övezetben. Ők meg úgy látszik, hogy ezt az egészet ezt nem így élték meg. Még mindig úgy érzik, vannak ilyen hangok, akik úgy érzik, hogy mi itt fölöslegesek vagyunk. Még mindig talán a 10 000-rel is túl sokan vagyunk. És talán ehhez a számhoz fontos hozzáadni azt, hogy a 90-es években, amikor Horvátország létrejött, akkor, ha jól emlékszem, 26 000 magyar volt Horvátországban. És azóta ennek a magyar közösségnek a 2/3 eltűnt. Azért ezen is érdemes elgondolkodni.
Püspök úr említette, hogy vannak 2000-en, akik nem beszélik az anyanyelvet, mégis magyarnak vallják magukat. Ezeket az embereket hogyan tudja megszólítani a horvátországi református keresztény kálvini egyház?
Tehát az alkotmányunk, a horvátországi református keresztény kálvini egyház alkotmánya értelmében a gyülekezetben használt nyelv a gyülekezet igényének megfelelő. Tehát ez már működik. Így végzünk szolgálatokat horvát nyelven is, és vannak gyülekezeteink, ahol vagy horvát, persze a többségében magyarul, de van, ahol horvát nyelven van az istentiszteleti alkalom, és vannak, ahol két nyelven folyik ez a történet. Tehát Zágrábban éppen két nyelvű istentiszteletek vannak, tehát mi már ezt a szolgálatot végezzük. Ebbe az irányba természetesen attól függetlenül, hogy az asszimiláció ellen mi küzdünk foggal körömmel, de ezért a gyülekezeti tagjainkat, akik nem maguk hibájából, akár nem maguk hibájából veszítik el a magyar nyelv ismeretét vagy használatát, azokról nem mondunk le, és azokat továbbra is az egyházunkban nyilvántartjuk, gondozzuk, és természetesen az ő anyanyelvükön biztosítunk nekik istentiszteleti alkalmakat. Ugyanakkor van a cseh közösségünk, őrekig sajnos nem tudjuk ezt biztosítani, mert nincs közöttünk olyan, aki cseh nyelven beszél. Ezért a cseh gyülekezetben horvát nyelven folyik az istentisztelet, de természetesen őket is buzdítjuk az anyanyelvük használatára, és most is, amikor az összeírás volt, akkor is buzdítottuk őket, hogy bátran vallják magukat cseh nemzetiségűnek, és az istentiszteleteken, ezekben a gyülekezetekben van cseh nyelvű éneklés. Tehát ez él. És évente többször is a cseh testvéregyházunk részéről ők küldenek vendégige hirdetőt, aki természetesen cseh nyelven hirdeti az igét. Tehát nincsen ilyen jellegű lemaradásunk. Igyekszünk mindenhol eleget tenni, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a magyar identitásunk az nem lehet gátló tényezője, vagy nem szabad, hogy gátat szabjon annak, hogy az evangélium terjedését bármi módon mi gátoljuk, vagy megállítjuk. Az a feladatunk, hogy az evangéliumot népeknek és nemzeteknek hirdessük.
Mi a megmaradás kulcsa Horvátországban?
A krisztusi szeretet fogadása, adása és gyakorlása. Református módon. Tehát, hogy mi itt, ezen a helyen, ilyen körülmények között kell, hogy a szolgálatunkba vívjuk a megmaradás harcát, de egy pillanatig se szabad kételkednünk abban, hogy a Jóisten a mi megtartó erőnk.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református egyházközséget. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Számos alkalom köztük vallásórák, konfirmációs felkészítők, vasárnapi felnőtt és gyermekistentiszteletek vannak a gyülekezetben. Mindennapjaikról, kihívásaikról, a magyar református öntudat határon túli erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Kolozsvár Törökvágási Egyházközség egy nagyon fiatal, 43 éves gyülekezet, hisz 1980-ban alakult. Hirtelen megnőtt a külkerülete Kolozsvárnak, tekintettel arra, hogy sok tömbházat építettek, és 3500 református lakott egy negyedben, és igény volt arra a 80-as évek elején, hogy egy önálló gyülekezet alakuljon. Helyi mozdonyvezetők, mérnökök, tanárok kijárták Bukarestben azt, hogy kommunizmus kellős közepén megengedték, hogy a Dónát negyedben Kolozsváron református gyülekezet alakuljon.
Mégsem erről a városrésztől kapták a nevüket. Miért?
Egy feltétel volt, hogy ne legyen történelmi név az újonnan alakuló gyülekezet nevében, ezért nem lehetett Dónát negyedi vagy Dónát úti gyülekezet. Törökvágás lett a neve, mert a legenda szerint a törökök át akarták várni a hegyet és Kolozsvár vizét elvezetni, és aztán az ott arra sétáló Dónát pásztor észrevette őket. De hát a törökvágás az nem történelmi név, igaz, hogy a 17. századba vezet vissza a legenda, de ezt Bukarestben nem érzékelték. És így alakult a kommunizmus kellős közepén egy gyülekezet, egy nagyon sokszínű, nagyon vegyes gyülekezet, 10% ma a helyi kolozsvári polgárok közül tevődik ki. Ezen kívül mezőségi, kalotaszegi emberek költöztek, és legújabban pedig Székelyföldről és Szatmár környékéről költöznek Kolozsvárra, akár tanulmányi célokkal, akár munkahelyt keresve. Aki nem megy Magyarországra, Németországba vagy az Egyesült Államokba, az Kolozsvárra jön. Így egy élő gyülekezet, nagyon sok fiatal is ide tartozik. 2040-en vagyunk jelenleg. Azért tudjuk ilyen pontosan, mert egy számítógépes nyilvántartás naponta kiköpi nekünk, hogy pontosan hányan vagyunk, ha kérdezzük a számítógépet. Makovec Imrét kérte fel a közösség közel 30 évvel ezelőtt, hogy templomot és gyülekezeti házat tervezzen. Makovec Imre az akkori gyülekezeti képviselőknek, főgondnoknak, lelkipásztornak 15 perc alatt egy fényképre berajzolta a mai templomot 90%-os pontossággal, teátrális mozdulattal odadobta a lapot, és azt mondta, hogy a többit a hülyék is meg tudják építeni. Hát ezek mi vagyunk, 25 éve építjük ezt a makoveci álmot, ami egy ugyanakkor a mi álmunká vált ez idő alatt. Rengeteg tevékenység van a gyülekezetben, mivel nem egy hagyományőrző, hagyományaiban élő közösség, ezért mindig mindent meg kell szervezni. Három vallásóra van egy héten, három KT óra, három Biblia óra, és akkor utána következnek a hétvégi istentiszteletek, vagy éppen a vasárnapi gyermekistentisztelet.
Hogyan tudják megőrizni azt a sokszínűséget, ami jellemzi a gyülekezetet?
Ez állandó belső egyensúlyt kell teremteni, hisz a mezőségi ember például másképp vesz úrvacsorát, mint akár egy székely vagy egy kalotaszegi ember. A mezőségi ember befelé fordul bőjtől, ha kell, a kalotaszegi ember ünneplőbe öltözik, a székely ember pedig végre eljön a templomba. Annyira összeegyeztethetetlen ez, hogy nagyon sokszor nem is akarjuk ezt közös nevezőre hozni, hanem azt mondjuk, hogy mindenki a maga hagyománya szerint, de a Krisztusba vetett hittel ünnepeljen. És látják az emberek is egymásról, a hívek, hogy igen, te az én régiómból jött, ja, te más vagy. De megtanulták egymást elfogadni úgy, hogy kiki a maga hagyományával érkezik. Nem az a lényeg, hogy milyen hagyományt hozok magammal, hanem az, ami összeköt, és ezt próbáljuk hangsúlyozni, azt, hogy tulajdonképpen mi mind Krisztus hívők vagyunk.
Ma is akkora a gyülekezet iránti igény, mint 40 évvel ezelőtt volt?
Picit visszaesett, a járvány megtizedelte a gyülekezetet, és lévén ez egy nagyvárosi közösség, erőteljesen érintette. A templom látogatottsága a járvány ideje alatt és utána 50%-kal csökkent, ami nagyon erős és nagyon jól látszik. Szép lassan növekedett ez a visszaesés, de még mindig egyharmada a gyülekezetnek eltávolodott, és már nem jön a járvány óta. Pici visszaesés továbbra is kimutatható, mindent megteszünk azért, hogy azokat az embereket, akiket látszólag elveszítettünk az elmúlt években a különböző korlátozások miatt valahogy visszanyerjük, visszahozzuk a gyülekezet életébe, aktív keresztényét tegyük. Azt mondhatom, hogy sajnos érződik a visszaesés.
A romániai népszámlálás eredményei alapján sajnos jelentősen csökkent a magyar lakosság száma az országban. Milyen válaszút elé állítja ez önöket?
Ezt újra kell fogalmazni, nagyon sok stratégiai kérdést. Jelenleg kereken 1 millióan vagyunk. Azok, akik magukat magyarnak vallották ma Erdélyben, annak körülbelül a fele református vagy a református egyházhoz köthető. Elmúlt 30 esztendőben, amit egy relatív szabadságban éltünk, talán demokráciának nevezhetnénk, ez alatt szinte megfeleződött a közösség. És évtizedről évtizedre 100 000-es nagyságrenddel fogyunk. Templomaink szép lassan rendben lesznek, különösen köszönhető ez a magyar kormánynak, és hálásak is vagyunk ezért. Felépülnek a szociális és karitatív intézményeink, de ma látszik igazán a népszámlálás után egy fél évvel, hogy nem elég. Nem elég, mert akkor, hogyha hármas tizedelés alatt áll a közösség, egyrészt a fiatalok legügyesebbje, legjavak külföldre vándorol, Magyarországra vagy egy kicsit tovább a nagyvilágba. Azok, akik otthon maradnak, pedig egyik része vegyes házasságban beolvad, vagy éppen identitása egy kicsit meggyengül, akkor nagyon nehéz úgy egy közösséget fenntartani, hogy a közösségnek egyharmada az, aki őrzi a maga hitét, őrzi a maga hagyományát, maga kultúráját és nyelvét. Állandó harc folyik politikai szinten és egyházi szinten is az óvodától egészen az egyetemi doktori címig arra nézve, hogy ezt magyarul végig lehessen tanulni, tehát hogy a magyar oktatás meglegyen. Nagyon jó eredményeket értünk el ilyen szempontból. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy az emberek otthon érezzék magukat. Egy állandó hetsz kampányban, állandó elnyomásban, kisebbségi létben, ahol újra és újra azt mondják, hogy te egy idegen test vagy. Persze, hogy nagyon sokan ezt nem bírják, és egyszerűen vagy elvonulnak, vagy pedig megpróbálnak beolvadni.
Kolozsváron a magyar ellenes hangulat sokszor tüntetésekbe is fordul. Meg tud maradni a gyülekezet a Békeszigetének, vagy mi a református egyház szerepe egy ilyen közegben?
Kettős. Egyrészt mi a szomszédainkkal teljesen békében élünk, és a román barátainkkal, ismerőseinkkel. Ugyanakkor a külső úszításra, ami elsősorban a román média és politikum felől jön, állandó ellentét és állandó feszültség fenntartás van. A református egyháznak a szerepe ilyen esetben az, hogy egyrészt toleranciát hirdet, békére inti a saját híveit, másrészt erősíti a magyar öntudatot és a magyar jelleget. Ha az anyaországban egy egyházközség elsősorban és szinte egyetlen feladata a hit megőrzése és annak ápolása, akkor határon túl nem csak Erdélyben, hanem másfelé is, Vajdaságban, Kárpátalján, vagy éppen Felvidéken, az egyházközség ennél sokkal több. Egy kulturális központ, egy ügyintéző központ. Nekem akkor is lelkipásztorként cselekedni kell, ha valami adminisztratív elintézendő dolga van a gyülekezeti tagnak, csak éppen nem tudja magát magyarul kifejezni.
Akkor egy nagyon határozott magyarságtudat erősítő szerepe van a reformátusságnak Erdélyben.
Igen, annak kell lennie, és az előbb mondtam, hogy újra kell értelmezni ezeket a feladatokat. Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni. Ami a hitbeli erő, az mindenképpen az, hogy mindez, ami történik velünk, az valahol felettünk van. Az a keresztény ember, aki nem vallja azt, hogy bármi történne is az életében, ő mégis a Krisztus kezében van, az a keresztény ember az hite nélkül maradt. Tehát az elsődleges kapaszkodó az pont a Krisztus bevetett hit. A másik kapaszkodó az az, hogy vannak testvérgyülekezeti kapcsolatok. Létezik egy láthatatlan hajszálérrendszer kapcsolatháló az egész Kárpát-medencében, amiből táplálkozunk.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Pocsai Vince sok időt tölt bibliaolvasással, és legalább ugyanennyit az Esztergapadnál. A nyugalmazott lelkipásztor régóta a fafaragás szerelmese. Egyszer megfogadta, hogy minden első gyermekét váró kárpátaljai lelkészházaspárnak faragott bölcsőt ajándékoz, és tartotta is a szavát. Alkotásai településeket és templomokat díszítenek, főleg az ország keleti csücskében. A mesterség rejtelmeibe a Borsod megyei puszta faluban avatott be minket.
A karzaton található három faragvány, az egyiken egy kenyér és egy kehely, és két bibliai idézet, az egyik az, hogy én vagyok az életnek kenyere, ez a János evangélium 6. fejezetből a 48. vers, a kehely alatt pedig a Korintusi első levélből, hogy e pohárom az új testamentum az én vérem által. Aztán a másikon van egy nyitott biblia, abban a 121. zsoltárból, hogy szemeimet a hegyek emelem, onnan jön az én segítségem, és a másik karzaton pedig a református címért található. Ezeket készítettem, felkértek, hogy faragjam meg.
Mióta foglalkozik fafaragással?
Fafaragással az egészen kisgyerekkoromban kezdtem el ismerkedni, 4-5 éves koromban. Tudnék, arról van szó, hogy én abban az időben születtem, amikor még igen-igen nagy volt a szegénység. Tehát 53, 54, 55, ezekben az éve még álmond is emelt volna senki se óvodáról. És így a kisgyerekeket arra használták, hogy akikre rá lehetett bízni, libát őriztek, meg tehenet, ki mit. Én liba őrzéssel foglalkoztam, és volt egy kis bicska késem, és azzal versenyeztünk így a gyerekekkel, ki tudja szebben kicifrázni egyik vagy másik veszőt.
Az mit jelent pontosan, hogy cifrázni?
Lehámoztuk a kérgét a veszőnek, de úgy, hogy akár ilyen spirál alakú, akár különféle mintákat rárajzoltunk, azt levágtuk, és akkor megmaradt a sötét kéreg, és itt pedig mondjuk, amit kivágtunk, az pedig kifehéredett, mivel hogy az eleven fáig vágtuk le, és tehát ez az, amivel díszítettük. És innentől kezdve aztán elindult a fához való ragaszkodásom, mert úgy sikerült, hála Istennek, hogy már mondjuk olyan 6 éves koromban már nem csak a veszőnek a kérgét cifráztam, hanem megláttam valami olyasmit, amiből még ki lehetett egy kis igazítással valamit alakítani, onnantól kezdve aztán. Ez végig kísért az egész életemet, mind a mai napig.
Kell-e tanulni ezt a mesterséget, vagy sokkal fontosabb, hogy az ember szeresse azt, amit csinál? A kettő nem zárja ki egymást.
Az igazság az, hogy egy alap, egy talentum szükséges hozzá, amivel az ember egyáltalán elindul. Ez ugyanúgy, mint ahogy a tánchoz, vagy a zenéhez, vagy akármi az, hogyha nincsen hajlam, akkor hiába fogjuk erőltetni. Viszont továbbfejleszteni pedig feltétlenül kell. És hála Istennek valahogy úgy alakult az életem, hogy mindig sikerült egy-egy kicsit növekednem, fejlődnöm, mert elég korán megismerkedtem mondjuk olyan mesterekkel és olyan faragókkal, akitől sok minden szakmai fogást is elsajátíthattam, leleshettem, és most már, mint nyugdíjasként pedig most alakítottuk meg éppen a szatmári népművészek körét, tehát itt már azért eléggé mondhatom, úgyhogy profi szinten csináljuk.
Vannak-e kedvenc vagy jellegzetes motívumai?
Szívesen faragok ilyen apróbb dolgokat is. Most az apró alatt azt értem, hogy egy-egy igés feliratot, vagy bármit, de én nagyobb részt inkább kopjafákat, székelykapukat, ilyesmit szoktam faragni. Kopjafát, hát több tizedet faragtam, tehát körülbelül egy olyan 30-40 található Magyarországon és Kárpátalján is, amelyiket faragtam. Hát, hogyha a motivumokról beszélünk, akkor a somogyi minta, az mondjuk az nagyon közel áll hozzám, azt nagyon szeretem, vagy pedig életfás minta, ez inkább az erdélyi faragásnak egyik ilyen ágazata, amelyik ugye a szívemhez közel áll. Általában mindig az aktuális, tehát ami az igének megfelelő. Most, hogyha történetesen azt mondom, hogy folyóról van szó az igében, akkor érthető dolog, hogy az, ami éppen a folyót ábrázolja.
A szöveg és az ábra kiegészíti
egymást. Igen, egyik a másikát magyarázza, vagy pedig ugyanazt hitelesíti.
Melyik munkájára a legbüszkébb? Van-e kedvenc gyermeke, hogyha lehet így fogalmazni?
Én általában inkább a szerénységemmel tűnök ki, nem nagyon szoktam dicsekedni a munkámmal, de egyik olyan régebbi munkám, mondanám így, inkább fogadalmam az, hogy annak idején, amikor még aktív lelkészként dolgoztam, Kárpátaljai szolgáltam, akkor tettem egy olyan fogadalmat, hogy minden lelkész családba, ahol az első gyerek születik, oda ajándékozok egy faragott bölcsőt. Na most ebből a bölcsőből körülbelül egy olyan 90 darab készült, amiből olyan 20-valahány darab Magyarországon, 2 az Amerikai Egyesült Államokban is van, a többi Kárpátalján található. Ezek nem azért, mert különlegesek, hanem azért különlegesek, mert ezt tulajdonképpen ezzel szerettem volna serkenteni, buzdítani a fiatalságot mondjuk a gyermekvállalásra. Mindenki tudta előre már, mondtam is, hogy azért szóljatok idejében, mikorra várjátok a babát, halált miért szeretném, hogy ne kések le vele.
Tudom, hogy ez munkafüggő, de általában mennyi időbe telik egy faragványnak az elkészítése?
Attól függ ugye, hogy mekkora munkáról beszélünk, mert hogyha csak egy egyszerű kis táblát mondjuk valamit meg kell faragni, érthető dolog, hogy az is maga attól függ, hogy mit fog ábrázolni, viszont a nagyobb munka az inkább az, hogy előkészíteni a megfelelő anyagot, előkészíteni a faragási teret, már mondjuk a bázist, aztán a mintát megrajzolni, és a többi, a faragás az már utána megy, és különösen pedig az, hogy ezt úgy nem lehet időhöz kötni, mert van úgy, például mondjuk, hogyha hozzákezdek reggel faragni, és délutánra már akár családi botrány is van belőle, hogy még a reggelit se ettem meg, mert annyira magával tud ragadni, annyira le tudja fogni a figyelmemet, hogy egyszerűen elfelejtkezek arról, hogy egyéb is van magam szól körülöttem, vagy szinte nem hallom, amikor szól a feleségem, hogy menjek ebédelni, vagy menjek reggelizni, vagy akármi, mert annyira rabult az ejteni. Ezt, amikor az ember alkot, akkor úgy benne van szíve, és ezt nem lehet olyan könnyen kilendíteni a maga sodrából.
A lelkipásztori hivatalnak?
Hála Istennek van alkalmam szolgálni, mégpedig azért, mert nyugdíjasként is, hála Istennek, szinte minden vasárnapra valamilyen szolgálatom van, valamilyen felkérés kapok. Amikor nyugdíjba felementem, akkor úgy köszöntem ki, hogy az okossofőr nem indul el pótkerék nélkül. Mert lehet, hogy ott fog elavulni a pótkerék a csomagtartóba, de egy biztonságot jelent a sofőrnek, hogy van pótkerék. Ott is lehet, hogy mire kihajt az udvarból, akkorra éppen defektet kap, szükség van a pótkerékre, és milyen jó, ha amit előkapni. És azt mondtam, hogy én ilyen pótkerék szeretnék lenni. Hát hála Istennek, nem annak örülök, hogy sok defektet kapnak a kollégák, hanem hogy alkalmazzák a pótkereket, úgyhogy nem érkezek beporolódni a csomagtartóba. Szerencsére és hála Istennek elég gyakran igénybe vesznek, úgyhogy sokszor úgy van, hogy szólok is, hogy idejébe szóljatok, vagy nehogy esetleg az utolsó pillanatban, mert lehet, hogy már két helyre is elég érkeztem, és már a harmadikat nem tudom vállalni. Alkalmaznak, hála Istennek, van alkalma minden nap szinte készülne a szolgálatra is. De nagyon jó azért, mert addig, míg alkotok, mondjuk a szemem ott van a faragáson, de az élmény pedig ott a következő prédikáció akkor áll össze éppen, amíg éppen csendben ott magamnak munkálkodok.
Akkor ön nem az a típus, aki kikapcsol, elfelejti a dolgokat, amíg dolgozik, hanem inkább inspirálja az, amit csinál.
Igen, tehát mondjuk a két kezemet, a szememet lefoglalja a faragás, de viszont a lelki világomat pedig éppen ezt tölti ki, az a csend, ahol egyedül vagyok, közben mondom, alkotok, viszont a lényeg az, hogy hangolódok rá, és hogy a gondolatok olyan csodálatosan jönnek, amit úgy szépen összetudok rakni magamba, anélkül, hogy esetleg bárki megzavarna.
Ennyi fért mai adásunkba, melyet újra meghallgathatnak az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni. Keressenek minket bizalommal. Nincs más hátra, mint hogy munkatársaim nevében is megköszönjem figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Várom önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Legyen, ahogy akarod. nekem látást, hogy ne tévedjek el. Új is megfriskelheted.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Húsvét második vasárnapján az evangéliumban Tamás apostolról olvasunk, aki kételkedése, hitetlensége miatt ismert számunkra. A történet szerint, amikor apostol társai és a tanítványok elmondták neki, hogy megjelent számukra a feltámadt Krisztus, akkor ő ezt nem hitte el. Ezt mondta: ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapinthatom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. Amikor 8 nappal később újra megjelenik Jézus, akkor teljesíti a kételkedő apostol kérését. Látni szeretnéd a szegek nyomait? Jöjj és lásd! Meg akarod érinteni a seb helyeket? Gyere és érintsd meg! Szeretnél te is eljutni a hitre? Nyisd ki szívedet, és higgy! Tamás apostol magatartása megerősíthet minket kételkedéseink közepette. Ha őt, Jézusnak egy közvetlen tanítványát, egy meghívott apostolát is megkísérti a kételkedés, de Jézus képes megadni neki a hit ajándékát, akkor mi is megkaphatjuk a hitet. Bizonytalanságainkat, kételkedéseinket Jézus eloszlatja. Fontos tanulság lehet az is, hogy Tamás valójában nem a hitetlenség útját járja, hanem a hit útján halad. Ez az út sokszor éppen a kételkedésből vezet a hit felé. Jézus nem hagyja Tamást magára ebben a küszködő állapotban, és nekünk is segítségünkre siet, amikor meginog a hitünk. Jézus segít minket, hogy eljussunk a benne való hitre. A hit hitvallásra készteti Tamást, így szól: én Uram! Én Istenem! Íme ezt teszi Isten kegyelme a kereső emberrel. A feltámadt Jézus újra és újra megjelenik napjainkban is, hogy akik keresik, megtalálják. Hitet akar ébreszteni minden emberben. Hitünk növekedésének legbiztosabb forrása, ha rendszeresen találkozunk vele. A találkozás élménye, a hit születése a közösségben történik. Tamás azért maradt ki először a feltámadottal való találkozásból, mert nincs együtt a többiekkel. Jézus megtehette volna, hogy később egyedül Tamásnak jelenik meg, s így oszlatja el kételkedését, de nem teszi. Megvárja azt a napot, amikor újra együtt van az általa létrehozott közösség, s Tamás is köztük van. Ekkor jelenik meg újra, hogy megajándékozza őt az Istenlátással. Ha mi is a hitre vágyunk, vagy növekedni szeretnénk hitünkben, akkor érdemes szoros kapcsolatban lennünk a Jézus által létrehozott közösséggel, az egyházzal. Elkerülhetetlenül megkísért minket is időnként a hitetlenség, a kételkedés gondolata. Erősítse hitünket a feltámadt Krisztussal való találkozás. Ma van az isteni irgalmasság ünnepe. Keresztény hitünk szerint földi életünk utolsó nagy állomása a halál után minden ember Isten elé áll és számot ad egész életéről. Halálunk, illetve feltámadásunk utáni további sorsunk attól függ, hogy milyen volt az életünk. Ha Isten szándékait és parancsait megvalósítva a jóra törekedtünk, és azt valósítottuk meg, a mennyország örök boldogságába jutunk. Ha viszont életünk során elutasítottuk Istent, visszautasítottuk szeretetét és semmibe vettük parancsait, akkor a földön megkezdett Isten nélküli életünk örökké fog tartani a kározatban. Hitünk szerint az is bizonyos, hogy ez az ítélet igazságos lesz, azaz mindenki a saját életével, jó cselekedeteivel, vagy éppen mulasztásaival kiérdemelt jutalomban vagy büntetésben fog részesülni. Amikor az egyház időről időre figyelmeztet minket erre a ránk váró és senki számára el nem kerülhető ítéletre, akkor ezt elsősorban nem az elrettentés, hanem sokkal inkább a reménykeltés szándékával teszi. Felkelti bennünk a reményt, hogy eljuthatunk a mennyországba, és elnyerhetjük az üdvösséget. Reményünk alapja pedig az, hogy nem csak az isteni igazságossággal találkozunk majd, hanem az isteni irgalmasságra is számíthatunk. Igen, bűnös életünk ellenére is számíthatunk a végtelen irgalomra. Nem kell tehát félnünk a halál utáni ítélettől, hiszen él bennünk a remény, hogy találkozni fogunk az irgalmas atyával, és a mennyországban örökre vele élhetünk. Urunk Jézus, te megengedted Tamásnak, a kételkedő apostolnak, hogy a kereszten szerzett sebeidet megérintse. Engedd, hogy sebeidet megérintve bizonyosságot szerezzünk arról, hogy valóban élsz, feltámadtál a halálból. Azzal a szándékkal érintjük meg oldalsebedet, hogy meggyógyíthast hitetlenségünket, eloszlast kételjeinket, és megerősítsd feltámadásodba vetett hitünket. Add, hogy ez az érintés hitet ébresszen bennünk. Egyedül te vagy képes lelki sebeink gyógyítására és bűneink megbocsátására. Úgy szemléljük sebeidet, mint az irgalom forrását és a szeretet jelét.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
No love for me. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából, melyet Balogh Gyula esperes mutat be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Énekel az Artesempli csekamarakórus, vezényel Heltai Dufek Ildikó. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!